A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép délután, jó rádozást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Szűcs Ildikó van itt a stúdióban, Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Ő ma nap vendége nálunk, egy Ércfalvi András, hogy kezdi csókkal, örülök, hogy megint eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Kapom a sajtóanyagokat, látom a híreket, olvasom a fürdőkkel, strandokkal kapcsolatos információkat, és visszakerestem egy picit az elmúlt év eredményeit is, és elég sokat beszélgettünk már, de engem is megleptek ezek az adatok. Egyrészt impozánsak, másrészt nagyon izgalmasak, egy kicsit szétszálazzuk őket. Csak egy-két mondatban összefoglalja, hogy teljesítettek tavaly?
Természetesen. Amikor itt jártam közel egy évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy a 2023-as év volt a budapesti gyógyfürdők történetének mindenkori legsikeresebb éve, és azt most meg kell, hogy cáfoljam, mert nem a 23, hanem a 24 lett ez. És én bízom benne, hogy persze ez a tendencia.
Nem cáfoltam, csak eltelt egy
igen,
év.
Igen, eltelt egy év, és sokkal jobb évet csináltunk. Tehát a 2024 év magasan meghaladja a 2023 évi eredményeket is. Összességében azt, hogyha két számot mondhatok, 26 milliárd forint fölötti az árbevételünk, és az adózás utáni eredményünk meghaladja 6 milliárd forintot. Én azt gondolom, hogy mindenki büszke lenne, és mindenki örülne, hogyha bármely ágazatban dolgozna, hogyha ilyen profitabilitást tudna elérni. Persze a dolog csalóka, mert azt is kell, hogy mondjam, hogy ugye az aranytojás tojótyúkot etetni
kell. De jó, hogy mondta, mert én mondtam, gondolkoztam, hogy mondjam el. Igen,
igen, én azt gondolom, én ezt mondtam egyébként bizottsági ülésen is a fővárosban, tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy a fürdőket, nyilván amelyek árbevételt hoznak, és ez különösen igaz a történelmi fürdőkre, muszáj karbantartani, muszáj felújítani, tudatosan készülni arra, hogy ennek van egy elhasználhatósága, vagy elhasználódása. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan ezért az a legfontosabb tény, hogy muszáj beruházási oldalról erősíteni, és hogyha a beruházási oldalt lehet erősíteni, akkor én azt gondolom, hogy mondjuk egy 3-4 éves időtáv után ez a jövedelmezőség nem hogy meg tud maradni, hanem tud még javulni is.
Még bonyolultabb, ha én jól tudom, mert hogy nem elég az, hogy felújítani kell, és előre kell tervezni, és hát ezek a felújítások azért nem rövidek, és az átfutási idő, engedély, összeg, költségvetés, műszaki kivitelezés, majd a Széchenyiről beszéljünk, mert ott rendben. Láttam a listát, hát az egy oldal, A4-es.
Igen.
Hanem még az is sakkozni kell, hogy malomjáték. Mondjuk, ha budai oldalon ez vagy az a fürdő kiesik, akkor mi veszi át a terhelést, vagy hogyha a történelmi fürdők közül egy vagy kettő kiesik, akkor melyik veszi át a terhelést, és így globálisan hozzák ezeket a számokat. Ugye ezt jól gondolom?
Ez pontosan így van, és ugye azt is kell tudni, hogy a törzsvendégek azok nagyon-nagyon nem szeretik, ha bármi bezár, ha bárminek elindul a felújítása, és nem azért nem szereti, mert egyébként a felújítás ellen van, hanem azért, mert hogy valamilyen szolgáltatás kiesik. Most egy példát hagy, mondjuk a Rudas fürdőben most folyik épp a szaunának a felújítása, már kaptunk panaszt az uszodai oldalon, már kaptunk emiatt panaszt, de természetesen végig kell csinálni, és meg kell csinálni, be kell fejezni, mert van egy szauna felújítási programunk, egy 3 éves szauna felújítási program, ami azt tartalmazza, hogy pontosan megvan, hogy melyik hónapban, melyik fürdőben, hogyan indulunk el a szauna felújítás, és próbáljuk tartani az ütemtervet, hiszen a kapacitásokat ehhez kell igazítani. Ha most egy picit beszélünk a Széchenyi fürdőről, az aranytojás tojótyúk valóban a Széchenyi fürdő.
Ha jól láttam, akkor a vendégek harmada, ugye, és a bevétel fele, majdnem fele.
Nagyságrendileg igen.
Hát egy hatalmas,
nagyságrendileg igen,
terhelés.
Tehát egy harmada, igen, 1,3 millió fölötti vendégszám, és nagyjából egy 13 milliárd forint feletti árbevétel. Ez egy óriási dolog. De hát azt kell mondjam, hogy Széchenyi fürdő egy van a világon, és hogyha valaki eljön Budapestre külföldről, akkor valamelyik történelmi fürdőt mindenképp szeretné meglátogatni, és a Széchenyi fürdő az egy olyan unikalitás, ami azt gondolom, hogy önmagát értékesíti, önmagát adja el.
Én az előbb erre gondoltam egyébként, nem a törzs vendégekre, hanem arra millió számban érkező külföldire, aki történelmi fürdőt akar látni, és hogy mennyire okosan kell sakkozni azt, hogy valamelyik, akár ezen az oldalon, akár azon az oldalon, de nyitva tudjon tartani, és tudja fogadni a vendégeket, mert ezt nagyon nehéz átterhelni százezrével. Én csak erre gondoltam az előbb.
Abszolút így van, de ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a Széchenyi fürdőben, hogyha most van is forrása a társaságnak arra, hogy a felújításokat elindítsa, ezt ütemezni kell. Hogyha valaki megnézi, azt gondolom, hogy nagyon sok helyen megjelent, hogy mi mindent szeretnénk, és kell a Széchenyi fürdőben felújítani. Tetőszerkezet,
burkolat, vízgépészet, légtechnika, és csak a négy legtöbb, nem is mondom a medencéket, meg az összes többit.
Most elindítottuk például az uszodának a felújítását. Nagyon alaposan meg kellett tervezni, mert gyakorlatilag arra avval készültünk, hogy már legyenek meg a burkolatok, tehát már álljon rendelkezésre a burkolat, nehogy abban valami késés legyen, ami külföldről érkezik. Legyen megfelelő kapacitás a bontásra, és a bontást követően pedig legyen megfelelő kapacitás a burkolásra, meg az összes hozzátartozó feladat elvégzésére, úgy, hogy persze az időjárásnak is ki vagyunk téve, mert ugye egy úszómedence az mégiscsak a kültéren van, oda kell figyelnünk arra, hogy mi van az időjárással, tehát hogy lehet lefedni a medencét, és hogyan lehet például a Széchenyi külső részén a másik két élménymedencét úgy használni, vagy termálmedencét úgy használni, hogy ez ne legyen zavaró. És akkor nyilvánvalóan jön a következő, hogy akkor még mi az, ami előkerült az elmúlt időszakban, például az úszoda oldalon a lépcső felújítása. Aztán ott van a gyógyászati területünkön a hatálásos zuhanynak és annak a belső fürdőtérnek a felújítása, ott a légtechnika felújítása. Nyilvánvalóan, hogyha most tovább akarunk lépni, a termálrész felújítása egy alapkérdés. A termálrészre elkészült már egy koncepcióterv. Ennek a koncepciótervnek most készül a kiviteli terve, engedélyes és kiviteli terve. Ez nagyságrendileg egy 4,5 milliárd forintos felújítást jelent. A termálrész első ütemét már megcsináltuk tavaly, de nyilvánvalóan azt nem lehet úgy csinálni, hogy a beltérben is zárunk, meg az úszodát is bezárjuk, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni arra valóban, hogy hogyan tudjuk úgy ütemezni, hogy a vendégélmény kevésbé sérüljön.
És ez fontos, mert közben ugye 1.300.000 vendég, és nekem a New York kávéház jutott eszembe, ez nincs is olyan nagyon messze, ugye? Ott télen-nyáron hosszú sor kígyózik.
Így van.
Az út. De a vendégek ezt tudomásul veszik, nem írnak be. De a fürdőbe, ha bemennek, és ott van zsúfoltság.
Tényleg azt gondolom, hogy nyilvánvalóan mindenhol vannak problémák. Tehát aki szolgáltatást vesz igénybe, olyan nincs soha, hogy mindenki elégedett legyen.
Én inkább arra voltam kíváncsi, hogy meddig lehet ezt fokozni.
Biztosan nem szeretnénk a zsúfoltságot fokozni, sőt, hát ha végig gondolom, akkor mi az elmúlt két évben nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy sokkal kevesebben jöjjenek be a Széchenyibe, mint amennyien bejöttek korábban. Tehát én ténylegesen, tudatosan mondtam a kollégáknak, hogy nem a vendégszámot kell növelni. Ugye én az első pillanattól...
Nagy a csábítás nyilván.
Én amióta vezérigazgató vagyok, az volt az első dolgom, hogy azt mondtam a kollégáimnak, hogy nem a vendégszámot kell növelni, mert a zsúfoltság nem ad a vendégélményt, hanem az egy vendégre jutó árbevételt. Ebben sokat tettünk az elmúlt időszakban, különösen a történelmi fürdők vonatkozásában, és továbbra is azt gondolom, hogy nekünk a nemzetközi benchmark alapján kell beárazni a Széchenyi fürdőt, pláne hogyha azt folyamatosan tudjuk szolgáltatási oldalról meg infrastruktúrában javítani, és nem a vendégszámot kell növelni, hanem inkább tudatosan egy picit csökkenteni a vendégszámot, mert ezáltal még nagyobb élmény lesz, és még többen fognak eljönni a Széchenyibe. Egyébként érdekes az 509-510-es kormányrendelet, ami tavaly novemberben megjelent, az egyidejű befogadóképesség vonatkozásában kevesebb egyidejű befogadóképességű számot mond a Széchenyire. Ez korábban 1800 fő fölött volt, most pedig 1640, ha jól emlékszem. Tudatosan, még egyszer mondom, tudatosan törekszünk arra, hogy a zsúfoltságot valamilyen módon csökkentsük, mert én is azt gondolom, hogy vendégélményt csak így lehet adni.
Egy étteremnek kávéháznak ugyanígy van. Egyik pillanatban a világ egyik legfelkapottabb attrakciója, és utána pedig jön egy másik lista, és akkor azt kell magyarázni. Értem, ahány vendég, annyiféle vélemény nyilván. Nézzük meg, hogy mi fog történni mondjuk akkor ebben az évben a történelmi fürdőkkel. Ugye a Gellért, ez is az elmúlt napok, hetek híradásaiból derült ki, az bezárt. Tehát onnantól azok a vendégek már máshová fognak menni. Mi történik még?
A Gellért fürdőt ebben az évben a terveink szerint októberig tudjuk nyitva tartani. Az az igazság, hogy ugye a Gellért fürdő és a Gellért szálló egy társasház, és a szálloda felújítása elindult, tehát folyamatosan megy már a bontás, illetve az alagsorban a különféle technológiai megerősítések, az alapozás megerősítése például, és én azt gondolom, hogy nekünk tudomásul kell venni, hogy annak idején ez úgy épült, ez az épület együttes, hogy például a szellőző rendszerek azok teljes egészében egybeépültek. Mi most például rengeteg problémát okozott a szálloda bontásából fakadó por, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, és szerencsére azt gondolom, hogy talán úrrá lettünk rajta, de tudni kell, hogy én évek óta azt mondtam, hogy a Gellért fürdőt gyakorlatilag lélegeztetőgépen tartjuk. Én mindig hálás vagyok azoknak a kollégáknak, Veres György kollégám vezényletével, akik életben tudják tartani ezt a fürdőt, mert valóban az utolsó napjait éli.
Mert úgy, hogy nincs fölötte a szálloda, és nincs ott az a bázis. És
nem a szálloda bázis a hiányzik a Gellértben, hanem a műszaki infrastruktúrának a problematikája, ami gyakorlatilag az elmúlt 50-60 évben nem került felújításra, tehát volt felújítás a 70-es években, de ez alapvetően a teljes infrastruktúrát nem jelentette. Következésképpen avval készülünk, hogy októbertől gyakorlatilag elindulott is a fürdő felújítása. Nyilván ehhez most fontos döntés volt, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta a kiviteli tervezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázat elindításának a engedélyét. Ezt most ki fogjuk írni, vagy kiírjuk, éppen a napokban fog megjelenni a közbeszerzési pályázat. És ha megvan a kiviteli terv, akkor a kiviteli terv alapján meg lehet majd hirdetni a beruházást. A beruházásról való döntés is nyilván a fővárosi közgyűlés jogosítványa. Ha a beruházás megvan, a beruházás győztese megvan, akkor pedig el lehet indulni egy hitelért, mert azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyjából itt ez egy 20 milliárd forintos beruházás. A budapesti gyógyfürdők eredményei abszolút kiválóak, és én azt gondolom, abszolút hitelképesek vagyunk, de azt tudni kell, hogy nekünk kormányengedély kell, mint minden önkormányzati vállalatnak ahhoz, hogy hitelt tudjunk felvenni. Úgyhogy ez egy bonyolult folyamat. Igen, én azt gondolom, hogy a következő 3 évet ez fogja meghatározni a Gellért életében, és hát nyilván, aki a Gellértbe járt eddig turista, az a sok százezer turista, az majd megpróbál máshova menni, úgyhogy nekünk ezért is nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen megoldásokat tudunk alkalmazni, akár a Rudas, a Lukács, vagy a Széchenyi fürdőben, mert hogy a történelmi fürdőket látogatják a turisták.
Igen, és a marketing meg reklám stratégiát is így kell akkor igazítani, mert nyilván aki ide volt kötve valamilyen módon, vagy itt volt már, ez bakancslistásai volt, akkor most egy másikat kell
nekik. Ez így van.
A Rácot is meg kell kérdeznem, mert ez egy fájósebb Budapest testén. Ez megint egy korona ékszer lehetne, de nem az.
Hát fájósebb, én azt gondolom, hogy nekem is fáj a dolog, hogy nem tudtuk még elindítani. Ugye 2021 végén vásároltuk meg a szállodát és a hotelt és a fürdőt együttesen. Én abban bízom most, hogy elkészült a következő anyag. Mi tavaly ősszel, amikor az új közgyűlés megalakult, akkor megállapodtunk, hogy leporoljuk a régi anyagokat. Készítettünk egy új előterjesztés a közgyűlés számára, ezt mi be is küldtük már. Én nagyon bízom benne, hogy a következő 1-2 hónap a közgyűlés elé kerül a Rác története, és nagyon-nagyon fontos lenne valóban, hogy elinduljon, hiszen minden kollega, aki ebben dolgozott a háttérben műszaki oldalról, azt mondta, hogy nagyjából egy 15 hónap alatt gyakorlatilag a fürdő működőképes, felújított állapotba hozható. Ha ezt meg lehetne csinálni, ha a közgyűlés ezt elfogadná, és ezt meg tudjuk oldani gyakorlatilag finanszírozási oldalról is, akkor praktikusan én azt gondolom, hogy részben ki tudja váltani a Gellértnek azt a hiányát.
Budai oldal, és
így van. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy itt a következő időszakban ebben is döntés születik, hiszen valóban a Rác, azt gondolom, 15 éve zárva van, ez mindenkinek fáj.
Nézzem a számokat, ugye a Széchenyit mondtuk, ezt az 1.3-1.4 vendégforgalom, a Gellért az 420 ezer, majdnem 500 000, Lukács 380 ezer, Paskál 360, Palatinus 340, tehát csak a nagyságrendek 310, a Rudas 320, Csillaghegy, tehát nagyon izgalmasak ezek a számok, és látszik, hogyha egy vagy kettő kiesik, akkor, hogy mondjam, az arany tojás tojó tyúk sem tud úgy teljesíteni, tehát ezért nagyon fontos, ahogy mondta legelén, ugye, hogy etetni kell mindenképpen.
Abszolút.
Meg valamilyen módon, és nagyon komoly stratégiát kell megvalósítani. Az összes többi fürdőben mi fog történni?
Amiről szerintem érdemes beszélni, ez a kedvezményrendszernek a megújítása. És azért azt szeretném leszögezni, hogy a kedvezményeket nem azért alakítottuk ki, mert hogy most erre volt akár bizottsági, akár közgyűlési határozat. mielőtt bármit megfejlesztettünk volna, bármilyen javaslatot tettünk volna a közgyűlés vagy a bizottságok részére, előtte is megnéztük, hogy nagyságrendileg az, amit mi az elmúlt években kialakítottunk kedvezményrendszer oldalán, az azt jelentette, hogy a nem történelmi fürdőkbe járó magyar vendégek, vagy budapesti fővárosi vendégek 70%-a kedvezménnyel jött a fürdőbe. Számoltunk a kollégáimmal, nagyságrendileg 4 milliárd forintot megközelíti az az összeg, ami kedvezményt mi átadtunk eddig is a budapestieknek.
Igen, mert ez is nagyon nehéz és pikáns helyzet, ugye, mert jönnek a külföldiek, bizonyos fürdőkben ők vannak többségben, sőt ez lehet mondani abszolút számosság esetén, és akkor úgy kell meghatározni az árakat, hogy az mindenkinek jó legyen. Igen, és fizesse meg a külföld ezt az európai történelmi fürdő árat, amit máshol kifizet, ha egyáltalán talál ilyen fürdőt. A magyar vendégbe pedig valamiféle kedvezménnyel tudjon fürdőt látogatni.
Így van, ezért találtuk ki a Zsigmondi kártyának a kedvezményét, vagy találtak ki a fürdő, hiszen ez 2013 óta létezik a Zsigmondi kártya. Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy a Zsigmondi kártyának a kiterjesztését azt már az én vezérigazgatóságom alatt döntöttük el. Személyesen én döntöttem el, amikor még a Gellért nem tudott megnyitni a COVID után, akkor azt mondtam, hogy terjesszük ki a Zsigmondi kártya használatát a Rudas fürdőre is, úgyhogy azt gondolom, hogy maga a Zsigmondi kártya, amelyik több mint 50% kedvezményt ad a történelmi fürdőkbe, önmagában a kedvezményrendszernek egy fontos vívője. Az is teljesen egyértelmű volt, hogy a Zsigmondi kártya miért nem online módon volt igényelhető, hiszen azt szerettük volna, hogy ez ne kanibalizálja a mi termékeinket, a jegyárainkat, hanem valami olyan megoldást alakítsunk ki, ami ténylegesen a hazai igénybevételt erősíti. De ugyanez igaz például a bérleteinkre is, hiszen megújítottuk a bérletstruktúrát, most a 100 és 200 alkalmas bérletek láthatóan viszik a pálmát, és azt is látom, hogy ennek a struktúrának az átalakítása és egy bérlettel gyakorlatilag 70, sőt van, amikor 80%-os kedvezmény is elérhető a fürdőben. Ez gyakorlatilag megadja azt a lehetőséget azoknak, akik szeretnek vagy szeretnének fürdőbe járni, hogy nagyon kedvezményesen jöjjenek. Indul például a budapesti diákok kedvezménye. Ez abszolút a közgyűlés kérése volt, hogy a budapesti diákoknak különféle kulturális, szabadidős tevékenységeihez a főváros adjon kedvezményt, ennek mi is részesei vagyunk, mint budapesti fürdők, és gyakorlatilag mindazon diákok, akik a Budapest GON keresztül vásárolnak bérletet, kapnak egy jelentős kedvezményt a fürdőbe. Úgy szól a dolog, a kedvezményrendszer, hogy abban az esetben, hogyha történelmi fürdőbe akarna jönni egy budapesti diák, akkor havonta egy alkalommal jöhet 50% kedvezménnyel, illetve hogyha zárás előtt 2 órával érkezik, akkor már 80% kedvezménnyel. A hazai lakosság, a budapestiek által látogatott fürdőkbe, tehát a nem történelmi fürdőkbe pedig minden héten egyszer ugyanez a kedvezmény lehetőség megnyílik, úgyhogy mi is kíváncsian várunk arra, hogy egyébként mennyire tudjuk felturbozni a fiatal érdeklődőknek a fürdőbelátogatását ezáltal.
Fontos, és a fiatal vendégek, és egyáltalán a generációk most milyen módon, milyen arányban látogatják a fürdőket, akár a történelmi fürdőket itt Budapesten. Erről beszélgessünk még, és a gyógyászat az még nem is került szóba, úgyhogy a napvendége műsort majd ezzel folytatjuk, ezzel a csokorral folytatjuk. Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgató Szűcs Ildikó, a napvendége, pár perc is folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a napvendége.